Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A pedagógusi pálya tele van kanyarokkal. Bár sokan azt gondolják, hogy az ember egyszer bekerül egy iskolába, és onnan akár nyugdíjba is mehet. A gyakorlat azonban korán sem ilyen egyszerű. Rengeteg vizsga, fokozatszerzés, címzetesség megszerzése, és annyi papírmunka, amennyit még elképzelni is sok. Ennek ellenére az oktatás, a gyermekek fejlődésének irányítása jár egyfajta varázslatos érzéssel, amit csak azt tud igazán megfogni, aki közel került ehhez a területhez. Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy a pedagógusi munka nem csak az iskolában történik, vannak úgynevezett alternatív helyszínek is. Témánk pedagógiától a pedagógiáig. Meghívottunk Nagy Blanka Beáta pedagógus, a Marosvásárhelyi Matthias Corvinus Kollégium régióvezetője. Blanka, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél az Alma Materbe. Szeretettel köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Én is köszöntöm a hallgatóinkat, köszönöm a meghívást, Szilárd.
Elsősorban arra kérlek, hogy mesélj a gyermekéveidről.
Marossárpatakon nevelkedtem, és igazi falusi gyerekkorom volt, játszótársakkal, és rengeteg sok igazi izgalommal, amit a vidéki gyerekek átélnek, és itt teltek az én gyermekéveim, itt jártam 8. osztályig iskolába, és innen indult az én életem.
Melyek voltak számodra az iskola meghatározó pillanatai, akkor egyelőre maradjunk az 5-8 osztálynál.
Én az 1-4 osztályos emlékeimmel kezdeném inkább, mint az 5-8-al, mert már onnan is vannak nagyon meghatározó emlékképeim. Emlékszem arra, hogy igazságtalanul kaptam néha szidást, igazságtalanul kaptam néha jegyeket, és nem volt jó viszonyom a tanítónőmmel feltétlenül, és ez majd a későbbiekben sokszor példaként szolgált számomra, mivel sokszor tettem fel azt a mondatot magamnak, hogy én szeretném másképpen csinálni, és talán valahol ez is vezetett oda, hogy ezt a pályát választottam.
Mit értesz az alatt, hogy igazságtalan bánásmód, igazságtalan jegyek?
Szimpátiára alapozott jegyek akár, vagy igazságtalanság alatt, hát egy banális dolog talán mások számára, számomra ott és akkor nagyon fájó pillanat volt, amikor nem az én hibámból leestem egy pingpongasztalról, és utána nem az egész csapat, akik részt vettek a turpisságban, hanem csak egyedül én kaptam magaviseletből fekete pontot, ami úgy gondolom, hogy hát magaviseletből ne adjunk fekete pontot, ne tegyünk ilyen bélyeget a gyerekekre. Én ezt akkor megkaptam, és ezt azóta is igazságtalannak érzem. Szerintem nem így kell megoldani egy helyzetet.
A Marosvásárhelyi Mihály Eminescu pedagógiai liceumban végezted a középiskolát. Mikor, hogyan, és ugye minek a hatására jött be a tanárkodás pedagógusi hivatás gondolata? Erről már beszéltél, de azért itt már egy célzottabb útra, ösvényre lépésről van szó.
Már 5-8 osztályos koromban jártak előttem olyan példák, amik nekem szimpatikusak voltak, mint tanárok, és belőlük merítkezve én akkor kezdtem el azon gondolkodni hivatásszerűen, vagy hát szakmaszerűen inkább, szerintem abban az időszakban még így, hogy hivatás nem fogtam fel. Akkor kezdtem el ezen gondolkodni, és akkor 2014-ben nyertem felvételt a Mihály Eminescu pedagógiai liceumba, ahova elsősorban én az óvonő tanítóképző szakra szerettem volna jelentkezni, hiszen célom volt az, hogy óvónő legyek. Már kiskoromban is szerettem a kisebb gyerekekkel foglalkozni és terelgetni őket, viszont kiskudarc ért akkor, és nem az óvónő tanítóképző szakon, hanem a szabadidő rendezvény szervezés szakon nyertem felvételt, és akkor ott kezdtem meg 2014. szeptemberében a tanulmányaimat.
Ez a szabadidő rendezvény szervezés szak egy jól csengő név, de mit takar a valóságban?
Épp azért volt számomra kudarc, mert nem tudtam, hogy ez mit takar. Csak anno a titkárságon meggyőztek, hogy erre is jelentkezzünk, erre is felvételizzünk, és hát úgy kezdtem meg a 9. osztályt, hogy nagyjából nem tudtam, hogy mit fog tanulni. Később aztán szépen kitisztult, és szerintem egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes szak ez, és sajnos most már úgy tudom, hogy nincs, nem indít a tanfelügyelőség ilyen szakot sajnos. Mi igazából azzal foglalkoztunk a 4 év alatt, hogy hogyan szervezzünk a gyerekeknek extrakurikuláris tevékenységet, szabadidős programokat, mint például táborok, vagy részt vettünk gyerekfesztiválok megszervezésének a levezetésében önkéntesként, és azt tanultuk, hogy azon túl, hogy 12-ig egyig a gyermek iskolában van, azon túl mit lehetne vele fejlesztő tevékenységet végezni, úgyhogy annak pedagógiai célzata legyen, és szerveztünk mindenféle érdekes, izgalmas tevékenységet, ami az iskolai mindennapokban nem fér bele. Tehát ez is az iskolát kiegészi foglalkozásokat felvonultató szak, és rengeteg játékpedagógiánk, játékelméletünk volt, és nagyon sokat gyakorlatoztunk ebben.
Milyen élményeid vannak a liceumból, ami mondjuk az iskolán kívüli tevékenységeket illeti, vagy legalábbis nem a tanuláshoz kötődik szorosan, hiszen ezen 4 év során azért a diákok rengeteg élményt gyűjtenek össze.
Amik leginkább ilyen visszatérő emlékek, hogyha akár az osztálytársaimmal is leülünk erről beszélgetni, az az, hogy milyen sok időt töltöttünk el az iskola falain kívül néha. Szabadidős programokat szerveztünk magunknak, hogyha már ez volt a szakunk neve, és mivel az osztályfőnökünk nem gyakran vitt minket kirándulni, mi saját kis kirándulást szerveztünk magunknak, akár iskolaidőben, órák alatt. Ezt nem igazán díjazták a tanárok, a szülők sem, viszont ezek nagyon izgalmas pillanatok voltak, a felkészülés arra, hogy meggyőzzük az egész osztályt, hogy akkor most megyünk, és ott lenni, és együtt lenni. Emellett, ami még nagyon szimpatikus volt nekem, nagyon szerettem, az a gólyabál szervezés volt, a szalagavató szervezés volt, tehát minden, ami közösség és nem feltétlenül a tanulás is a kötött rész, én azt mind nagyon szerettem, és nagyon szívesen emlékszem vissza rá.
Térjünk át akkor az egyetemre, hiszen a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Marosvásárhelyi karán felsőoktatási szinten is pedagógusnak készültél. Elmondható akkor, hogy komolyan gondoltad ezt a hivatást. Az egyetem elkezdésekor, vagy az egyetemi évek során láttad magad gyakorló pedagógusként, óvónőként, tanítónőként?
Amikor jelentkeztem a BBTM Marosvásárhelyi karára, akkor már célzottam tényleg felnőttebb fejjel, eldöntöttem azt, hogy akkor én ezt szeretném csinálni. Az érettségi után eltelt 1-2 hónap, amíg nem tudtam eldönteni azt, hogy én mit is szeretnék, mit is akarok csinálni. Rengeteg baráti jó tanács érkezett, hogy ez meg az a szakma kedvező, ez majd jó fizetést hoz, és voltak olyan hangok is, akik azt mondták, hogy azt csináld, amit szeretsz. És így döntöttem az óvonő tanítóképző szak mellett, mert úgy éreztem, hogy én ezt szeretem. Bennem erre van valamilyen képesség, ami segíthet ahhoz, hogy jó pedagógussá váljak majd, és értékeket adhassak át a diákoknak. És igen, a kérdésedre konkrétan válaszolva láttam magam akár óvónőként, akár tanítónőként, éppen amikor hol gyakorlatoztunk, amikor tanítóként gyakorlatoztunk, tehát iskolában tanítottunk, akkor teljesen magával ragadott az a világ, nagyon szerettem a gyerekeket, nagyon szerettem azt, hogy érdekes dolgokat adhatok át, és ők rácsodálkoznak a világra. Viszont amikor óvodában gyakorlatoztam, sőt helyettesítettem, és kipróbálhattam pár napig azt, hogy milyen egyedül egy óvodában 10+ gyerekkel, akkor például az a világ volt az, ami magával ragadt, azok a kis aranyos gyerekek, akik reggel mennek, az óvónő ölébe ülnek, elmesélik az álmaikat, és egy mesevilág az az egész óvodai világ szerintem, és ott is nagyon jól éreztem magam, viszont valahol a lelkem mélyén mindig éreztem, hogyha lehetne valami extrábbat, ha lehetne valami érdekesebbet, izgalmasabbat, talán szabadabbat, mivel ahogy az elején te is említetted, ugye az, hogy valaki bekerüljön a tanügyi rendszerbe, az nagyon hosszas folyamat, megmaradni benne is nehéz, és rengeteg a kötött rész, rengeteg a papírmunka, néhol sajnos szerintem a felesleges papírmunka, és szerettem volna mindig valami olyan helyet, ahol önmagam lehetek. Talán ez a legjobb kifejezésre.
Nem lehetett volna, vagy nem láttál arra esélyt diákként, gyakornokként, hogy a jelenlegi romániai tanügyi rendszerbe valamilyen reformokat bevezess, hogy rendben megvannak a kötöttségek, de amellett valami újat, valami pikantériát adni az oktatásnak, nevelésnek?
De igen, gyakran vicceltem azzal, hogy majd, ha én leszek a tanügyminiszter, akkor jó lesz. Szerintem nagyon nehéz ebben a rendszerben, rendszer szinten, hogyha erre gondolsz, változtatni, vagy fiatal pedagógusként eljutni a tanügyminiszter asztaláig és lerakni az ötleteidet. Viszont kis szinten, helyi szinten szerintem lehetséges minden közösségben, tanítói vagy akár óvodai közösségben lerakni olyan projekteket, olyan ötleteket, amik kiegészítik, amik kicsit másabbá teszik a hagyományos oktatást. Viszont nagyon jó lenne, hogyha ez egyszer rendszer szinten megtörténne, és változna a gyerekek oktatása, hiszen ma már talán sokkal másabb az, amire a gyerek vágyik, vagy amire a gyereknek szüksége van, vagy a pedagógusnak szüksége van, mint amit a tantervek sokszor előírnak.
Mikor és hogyan jött be az MCC, azaz a Matthias Corvinus kollégium az életedbe, és hogyan tudta felülírni az eredeti koncepciót, azaz a hagyományos iskolába, óvodába való tanítást, nevelést? Bár ez az opció, ahogy meséltél róla, ingott egy kicsit, megvoltak benned is a kérdőjelek, viszont azért a liceum során, az egyetem során éveken keresztül kitartottál a hagyományos oktatás, nevelés gondolata, ötlete mellett.
Hogyha jól visszaemlékszem, akkor az egyetem alatt is voltak olyan gondolataim, hogy egyszer majd én alapítsak valamit, egy helyet, hol a pedagógusokat fejlesszük akár, a fiatal pedagógusokat, és olyan módszereket tanuljunk, vagy tanítsunk, amik a pedagógusokat előre segítik abban, hogy felkészüljenek a mindennapokra, és minél érdekesebb, interaktívabb foglalkozásokat tanítsanak, és élvezzék azt, amit csinálni szeretnek. Rengeteg ilyen ötletem volt. És hogy jött az MCC az életembe? Egyszer egy egyetemi órámon kaptam egy üzenetet, emlékszem, órán ültem, és jött egy üzenet, hogy nézd, itt van egy állás lehetőség, és nézd utána egyik kedves ismerősömtől, és azonnal megnyitottam, nem tudtam pontosan, hogy mi ez. Azelőtt talán már láttam az MCC feliratot, hallhattam róla, tehát így valahonnan rém lett a név, viszont pontosan nem tudtam, hogy mivel foglalkozik, és elkezdtem olvasni az álláshirdetést, hogy mik a feladatok, milyen készségekkel kell rendelkezzen az adott munkatárs, és hát azt mondtam, hogy ezt nekem találták ki. Ez én, itt én vagyok, és jelentkeztem az MCC-hez teljesen bizonytalanul. Nagyon nem is meséltem senkinek arról, hogy én ide jelentkezem, csak a család tudott róla, és azzal a gondolattal vágtam neki az állásinterjúnak, hogy hát ez is egy tapasztalat, hát ha hirdetnek meg jövőre is valamit, mert hogy annyira fiatal vagyok, meg annyira kezdő vagyok, ugye akkor voltam harmadéves, és biztos nem engem keresnek, nem fognak felvenni. Ez volt egy pénteki napon, aztán hétfő reggel csörgött a telefon Magyarországról, hogy hát akkor ők szeretnének velem dolgozni, és hát azóta itt vagyok az MCC-nél, és így jött az életembe, és nagyon hálás vagyok ennek a lehetőségnek, talán ez a sors keze, vagy nem tudom, minek nevezhetjük, de egy olyan helyen kezdhettem a pályámat, ami szerintem minden fiatal pályakezdőnek egy hatalmas tapasztalat, hatalmas löket az élet további részére, meg rengeteget lehet itt tanulni, tehát nem csak dolgozom, én minden nap tanulok valamit az MCC-től, az MCC is minden nap tanít valamit azoknak, akik részt vesznek benne, de ugyanúgy szerintem a katársak is napról napra kapnak valami újat.
Elmondható tehát, hogy nem lettél pedagógus, de egyben mégis az vagy. Arra kérlek, hogy mesélj, milyen pedagógusi kvalitásokra van szükség az MCC-nél, valamint hogyan fonódik össze a hagyományos oktatás és a Matthias Corvinus kollégium.
A Matthias Corvinus kollégium és a hagyományos oktatás kiegészítik egymást. Tehát az MCC azt szeretné a diákoknak átadni, amit az iskolában sajnos nincs lehetőség, nincs idő, nincs keret megadni, és a diákok itt ebben tudnak fejlődni, akár a fiatal tehetségprogramban, középiskolás programban, vagy az MCC más képzési programjaiban. Az MCC-nél is szerintem akárhol máshol is megállja a helyét az, hogy következetesek legyünk a gyerekekkel, és próbáljunk partnerei lenni abban, hogy ők fejlődhessenek. Hallgassuk meg az igényeiket, hallgassuk meg a panaszaikat, az élményeiket, adjunk teret arra, hogy kibontakozhassanak, támogassuk őket, mert nagyon fontos a gyerekek számára az, hogy egy biztonságos, bátorító környezetben tapasztalhassanak meg minél több új élményt, új tudásanyagot szerezhessenek.
Nem gondoltál soha arra, hogy a hagyományos iskola pedagógiáját kellett volna választani, avagy nem hiányzik az a bizonyos érzés, amiről itt már meséltél a műsor folyamán, amikor bementél gyakornokként akár az 1-4 osztályba, akár az óvodába?
Őszintén ezt egyetlen egyszer éreztem talán, amikor tavaly kezdődött a tanév, és láttam rengeteg sok kis iskolába menetelő gyereket, és akkor itt az MCC-nél még nem volt kialakulva a csoport, amikor kezdődött tavaly az iskola, és még nem voltak saját gyerekeim, nem volt saját csoportom, és akkor úgy kicsit vágyakoztam talán egy pár percre az iskolába, vagy akár az óvodába, ahol a pedagógusokat nevető, vagy az óvodában talán síró gyerekek várták, és azután elvetődött benne ez az érzés, ez az ötlet, mert utána kialakult itt az MCC-nél is az első fites csoportunk, azóta már a második is, és most már 2 szuper fites csapattal éljük itt az MCC-s mindennapokat.
Mi az a fit? Szerintem számos hallgató nem találkozott ezzel a kifejezéssel.
A FIT, a Fiatal Tehetség Program rövidítése, ami az 5-8 osztályos korosztályt célozza meg. A programban 4. osztály végén lehet regisztrálni, majd 5. osztály elején egy felvételi során, egy válogató során lehet bejutást nyerni az MCC-be. A Fiatal Tehetség Program minden év folyama 25 fővel indul, és ez a 25 fő minden második szombaton részt vehet különböző hiánypótló foglalkozásokon, mint például a robotika, vagy az egészségügyi tudatosság, ahol megtanulnak újraéleszteni, vagy a művészet és matematika, ahol csokival szobrászkodnak, vagy akár említhetjük itt a digitális médiát, ami 6. évfolyamos diákjaink számára szól, ahol digitális világgal, a reklámtervezéssel foglalkozhatnak, és emellett még rengeteg más élményprogramban vehetnek részt, családi napok, társasjátékestek, nyári táborok, vitakör, és rengeteg sok közösségi élmény várja azokat a diákokat, akik felvételt nyernek a Fiatal Tehetség Programba.
Mint pedagógus vagy, mint olyan személy, aki a gyermekek oktatásáért, fejlődésért felelős, mit jelent számodra a tudás?
Számomra a tudás az valami kimeríthetetlen, hiszen sose tudhatunk eleget, és nagyon fontos az, hogy a gyerekekben, fiatalokban fenntartsuk a tudás szomját, és arra ösztönözzük őket, hogy akarjanak minél újabb és minél több dolgot, új tudásanyagot beszerezni az ő kis tarsójukba, és fejleszték magukat. Tehát a tudás az egy kimeríthetetlen forrás talán.
Melyik az a pillanat eddigi pályád során, amelyikre a legszívesebben emlékszel vissza, és melyik az, amelyiket a legszívesebben megváltoztatnál, most már másképpen tennél?
Ami nagyon kedves számomra, az mindig a gyerekek visszajelzése, és még gyakorlatozó tanítóként egy kislány odalépett egyszer hozzám egy tanításom után, és megköszönte azt, hogy én mindig játékosan tanítom őket, és ez egy nagyon kedves emlék nekem azóta is, mert az bizonyítja, hogy elértem a célomat ott akkor, és remélem, hogy ezt a mai napig így érzik a gyerekek, hogy velem játék az élet, vagy az együtt eltöltött idő. És az, hogy mit változtatnék meg, hát igazából egyelőre nincs olyan emlékem, vagy olyan történés, amire azt mondanám, hogy ezt így kicserélném, és megváltoztatnám, hiszen minden, ami történt eddig, az a fejlődést szolgálta, azt, hogy napról napra valamivel több, valamivel jobb legyek én magam is, és nem változtatnék semmit, talán majd 30 év múlva, hogyha ezt újra megkérdezett tőlem, akkor 30 év tapasztalattal mást fogok mondani, de remélem, hogy majd akkor is úgy látom, hogy minden jó és minden kevésbé jó hozzátett ahhoz, hogy most itt is így látom a helyzetet.
Az MCC-nél számos program van, ami képes felemészteni az ember idejét. Mikor van szabadidőd, és Ezt legszívesebben mivel töltöd?
Igen, az MCC-nél folyamatosan rengeteg program van, és most például a szabadidőmből is MCC-re áldoztam az elmúlt héten, hiszen részt veszek a Vita Akadémia egyik képzésén. Most épp ez volt, ami a szabadidőmet lekötötte, de általában nézve nagyon szeretek olvasni, szeretek színházba járni, szeretek a barátaimmal lenni, és vágyom a tanulásra, úgyhogy szabadidőmben igyekszem olyan könyveket, olyan tartalmakat nézni, olvasni, amik fejlesztenek, és amikből tanulni tudok.
Soha nem érezted azt, hogy túl sok a munka? Gondolom, nem is egy alkalommal megkaptad már te is, hogy ilyen fiatalon ennyit dolgozni.
De ezt szokták mondogatni a család is, a barátok is, hogy túl sokat dolgozom. Meg igen, kaptam ilyen megjegyzéseket talán, hogy hát igen, fiatal vagy, azért szereted, azért megy jól, mert fiatal vagy. Szerintem az a feladatunk nekünk fiataloknak, itt akár 2022-ben, de majd 2023-ban is, hogy megmutassuk, hogy nem a kor számít, hanem fiatalon is lehet szép dolgokat véghez vinni, lehet célokat kitűzni, lehet sokat dolgozni, hiszen most alapozzuk meg a jövőnket, úgyhogy igenis, szerintem most tegyünk bele sokat, dolgozzunk, és tegyük jobb helyé a világot.
És ezt ne csak 2022-ben vagy 2023-ban gondoljuk így, hanem majd az azt követő években is. És akkor ennek fényében hogyan tudnád megfogalmazni, definiálni az árszpoétikádat?
Talán azt mondanám, hogy bátran élni, mert ez nagyon fontos, és ha nem is látszik, de szerintem ez jellemez engem, mert sokszor vágtam bele helyzetekbe, amikhez úgy gondolom, hogy bátorság kellett, és kell a mai napig, úgyhogy én ezt fogalmaznám meg, hogy bátran élni.
Ha újra kezdhetnéd, akkor is a pedagógia ösvényét és azon belül az MCC által nyújtott alternatív, kiegészítő pedagógiát választanád?
Igen, ez a legrövidebb és legőszintébb válaszom. Ezt választanám, mert úgy a pedagógiai felkészülés, tehát a liceum meg az egyetem, és az MCC is az én utam, és ez az, amit bátran és szeretettel tudok csinálni, és olyan helyen vagyok, ahol valamit át tudok adni a gyerekeknek, fiataloknak, és így csinálnám. Itt lennék szerintem, hogyha ha változtathatnék, ha megkapnám ezt a lehetőséget, nem változtatnék, és itt lennék.
Blanka, szép lassan közeledünk egyrészt a műsoridő végéhez, másrészt 2022 végéhez, hiszen már csak kicsivel több, mint egy nap van hátra az évből. Milyen gondolatokkal zárod az idei esztendőt, és milyen tervekkel vágsz neki a jövőnek?
Rengeteget kaptam a 2022-es évtől, hiszen tele volt élményekkel, kalandokkal, kihívásokkal, és remélem, hogy ez majd a következő évemben is elmondható lesz, hiszen 2023-tól is azt várom, hogy izgalmas legyen. Legyen benne elég kihívás, ami fenntartja majd a folyamatos pezsgést, és kaptam rengeteg új embert, ismerős barátot. Remélem, hogy majd a következő évben is sikerül még több érdekes, vagány emberrel megismerkednem, és kíváncsian várom, hogy mit hoz a jövő.
Zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy hol látod magad 15-20 év múlva.
Remélem 15-20 év múlva ugyanilyen lelkes, és tetrekész leszek, mint most vagyok, és mint minden lány, minden nő, vágyom arra, hogy majd 15-20 év múlva egy szép saját család álljon mögöttem, és hogy addig, ez alatt a 15-20 év alatt olyan dolgokat érjek el, amivel nyomot tudok hagyni a világban.
Legyen ez az árszó. Blanka, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönjük, hogy az év utolsó előtti napján is időt szakítottál az Alma Materre, a Marosvásárhelyi Rádióra, és válaszoltál a kérdéseinkre.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Materbe. Benne Nagy Blanka Beáta pedagógussal, a Marosvásárhelyi Mátyás Corvinus Kollégium régióvezetőjével, akinek ezúton is köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. A műsor szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Alma Máterrel legközelebb január utolsó péntekén jelentkezünk, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét és egy nagyon boldog új évet kívánunk. Viszont hallásra!